Szabadításod után sóvárog lelkem, igédben reménykedem, sóvárogva tekintek ígéretedre, mikor vigasztalsz meg engem, Uram. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényemnek világossága. Boldog az, akinek Jákób istene a segítsége, és istenében az Úrban van a reménysége, aki az eget és a földet alkotta meg a tengert, és ami csak bennük van, ő meg is tart hűségesen mindenkor. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, az imádság csendjébe jövünk, Urunk, te eléd, ezen az estén. Urunk, oly nagy szükségünk van, hogy beszélgetni tudjunk veled, hogy meg tudjunk nyílni a te számodra. S Urunk, nincs annál fontosabb, hogy a te igéd, amely telve van élettel, és a te akaratodnak, lényednek a jelenlétével, Urunk, kérünk, hogy szólíts meg bennünket, és töltsd be bennünket, Urunk, mert vagy sokszor azt éljük meg, hogy olyan, mintha üres lenne a lelkünk, pedig annyi mindent megéltünk, annyi mindent megtapasztaltunk, máskor pedig, Urunk, az üresség helyett éppen azt érezzük, hogy telve vagyunk, hogy beleszakadunk a terhekbe, a próbatételekbe, a fájdalmakba. Urunk, mi annyira szeretnénk veled betöltekezni, és annyira szeretnénk megelégedni, Urunk, a te jelenléteddel. Kérünk, hogy szólj hozzánk, nyisd meg a mi lelkünket, a mi lelki hallásunkat, s engedd meg, Urunk, hogy valóban boldoggá lehessünk, miközben téged hallgatunk, és a te akaratodat a magunkévá tesszük. Kérünk, Urunk, hogy nézd meg bennünket egyen-egyenként is, akik most itt vagyunk a templomba. Kérünk, Urunk, hogy mi, akik ide jöttünk most te hozzád, szenteld meg az életünket, testünket, lelkünket, és Urunk, értsd meg a mi mondásunkat, a mi könyörgésünket. Tudjuk, hogy messziről észreveszed még szándékunkat is, és jól érted még a sóhajt is a lelkünkbe, ami még szavakká sem éred bennünk. De Urunk, oly jó lenne, hogyha kinyilatkoztatnád, hogy tudom a te dolgaidat. Annyira vágyik a lelkünk, Urunk, arra, hogy szólj, hogy jelen legyél, hogy megtapasztalhassunk. Kérünk hát téged, hogy a mai napra szóló ige által is te élezd, növeld a mi hitünket, a mi lelki látásunkat, és kérünk, hogy bocsásd ki a te szent lelkedet, hogy elvezérelhessen ezen az estén is a teljes igazságra. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, hogy légy itt közöttünk, és légy testünknek, lelkünknek gyógyítója, üdvözítője, megváltója. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni, úgy, amint Istennek igéje szól hozzánk az Apostolok cselekedetei könyvének 28. részéből, annak is az első 15 verséből. Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak. Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét és a tűzre tette, egy vipero jött elő a melegből, s a kezébe mart. Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz. Bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszú állás nem hagyja élni. Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja sem esett. Azok pedig azt várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Mikor azonban a hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy Isten. Azon a környéken volt a sziget elől járójának Publiusnak a birtoka, aki befogadott minket, és három napon át nagyon barátságosan megvendégelt. Történt pedig, hogy Publius apja lázrohamoktól és vérhastól gyötörve ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. Miután ez megtörtént, A többi beteg szigetlakó is odament hozzá, és ő meggyógyította őket. Ezért nagy megbecsülésbe részesítettek minket, s amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal. 3 hónap múlva azután elindultunk egy alexandriai hajón, amely a szigeten telelt, és amelynek címerében Dioszkúrok voltak. Szirakúzába érkezve ott maradtunk 3 napig, innen a part mentén hajózva megérkeztünk régiumba, s mivel egy nap múlva feltámadt a déli szél, így másnap Puteoliba értünk. Itt testvéreket találtunk, akik kértek, hogy maradjunk náluk 6 napig. Így érkeztünk Rómába. Amikor az ottani testvérek hallottak érkezésünkről, elénk jöttek Appius fórumáig és Trész tabernéjéig. Amikor Pál meglátta őket, hálát adott Istennek, és megtelt bizakodással. Kedves szeretett testvérek, kéne ismerni az életnek azt az oldalát, azt az arcát, amikor arról beszélünk, hogy megpróbáltatással teli életszakasz. Hát, kedves testvérek, mondhatnánk azt is leegyszerűsítve, hogy maga az emberi életút önmagában véve próbatétel. Onnantól fogva, hogy egy emberi élet megfogan, növekedésnek indul, a létezése szárba szökken ebbe a látható világba, onnantól kezdve egyfajta próbatételeknek a sokaságán kell, hogy az ember átküzdje magát. Ezt mindazok, akik gyermeket várnak, úgy is megélik, hogy szinte hétről hétre tolják azokat a vizsgálatokat maguk előtt, szorongva, sokszor izgalmakkal telve, különösképpen, ha már átélték egy-egy gyermek elvesztését, hogy mit is jelent, micsoda nagy öröm az, amikor egy-egy hétnek a megpróbáltatásán és egy-egy vizsgálatnak a megpróbáltatásán végre túljutottak, míg el nem érkeznek a boldog célig. És aztán kell-e nagyobb próbatétel a születésnél? Úgy az édesanya számára, mint a gyermek számára. Nagy próbatétel. Amikor az ember világra születik, az első lélegzetvétel mennyire sok mindent eldől. Gyakorlatilag ott dől el az, kedves testvérek, hogy működik-e a tüdő, a hörgőcskék, a bélrendszer, a szív. Gyakorlatilag ez egy óriási nagy próbatétel, amikor valaki megszületik a világra. És aztán ne, hogy kedvét szedjük bárkinek is, akkor, amikor már a gyermeket bölcsödébe visszük, már ott nagyon komoly feltételekkel fogunk majd szembesülni, az óvodáról már nem is számítva, gyakorlatilag már az óvodában lassan olyan kitételeknek kell megfelelni, mintha a gyerek iskolába menne. És ez egyre szigorodik, egyre nagyobb az elvárás. És kedves testvérek, a nyári szünetet is nagyon sok gyerek hogyan éli meg? 2 próbatétel időszaka közötti enyhe pihenés. Mert az egyiket alig, hogy kipiheni, már tart a következőtől, vajon az milyen lesz? Vajon mit fog hozni számomra? És aztán nagyon jól tudjuk, hogy aki aztán tovább megy tanulni főiskolára, egyetemre, gyakorlatilag a vizsga időszak nem csak az elmének, hanem leginkább az idegrendszernek a próbatétele, meddig lehet terhelni az embernek a szervezetét, ki meddig bírja. És aztán, amikor majd jön a család, párválasztás, gyermekvállalás, hát nem mint próbatétel, örömteli, de mégis izgalmakkal együtt járó, mégis az egész ember benne van, szinte teljesen felemészt bennünket, mert nem tudjuk, mit hoz a holnap, mit hoz a jövő. És így megyünk végig ezen a földi életúton. Munkahelyi küzdelmek, próbatételek, betegségek, szeretteinek az elvesztése, és aztán nekünk is szembe kell nézni a végső tusával, a halállal. És kedves testvérek, mindeközben vajon mondjuk azt, mint az ószövetségi bölcsességi irodalomnak az egyik hangja, hogy minden hiába valóság. Végig küszködjük az életet, ledolgozzuk. Az egész emberi élet nem más, mint szolgálatba való helytállás. És vajon mi értelme van, amikor a végén meg kell halni? Minden hiába valóság. Hát kedves testvérek, hadd álljon itt számunkra élő reménységképpen Pál apostol, ő is számos próbatételen keresztül ment, ő valóban állhat közöttünk úgy, mint aki által ment a saját bűneinek a próbatételén is, mint aki nem akarta elfogadni az Isten üdvözítő kegyelmét, mennyire megpróbáltatott az indulatai alatt, és mennyire megpróbáltatott a Krisztusért, az Úr Jézusért, mert hiszen ez volt az ő küldetése, megtudja, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Pálnak küldetése van, és aki Jézus Krisztusban van elrejtve, annak az életnek egyszeriben az élet és a lét nem csupán próbatétel, hanem bár próbatételek között való létezés, de mégis felülírja a küldetés. Krisztusért járunk követségben ebben a földi látható világba, és Isten ezt a küldetést nem csak Pálnak adja, nem csak a lelkipásztoroknak adja, hanem minden újjászületett életű ember számára az Isten szent lelke a kegyelmi ajándékokkal együtt küldetést ad. Kérdezhetnénk azt ma este egymástól, hogy drága testvérem, te milyen küldetést kaptál? Te miben, hogyan állsz küldetésben? Isten téged milyen szolgálatra rendelt? Próbatételben vagy? Igen. Tüzes kemencéje ez az Úrnak sokszor, éppen azért, hogy a küldetés minél teljesebb erőbedobással és minél meggazdagodottabb lélekkel menjen végbe. Nehéz lesz nekünk megérteni, miért van szükség a próbatételre. De ahogyan az ezüstöt is megpróbálják a tüzes kohóba, és a legforróbb helyre kell, hogy tegyék az ezüstöt, és mindvégig ott van vele a mester, az ötvös, aki megpróbálja, hogy megtisztuljon. Kedves testvérek, Isten is velünk van a próbatételekben. Pál apostolnak az életének az az utolsó szakasza tárul fel előttünk az apostolok cselekedetei könyvében, amikor a nagy hajó törést elszenvedve egyszer csak Málta szigetére vetődnek ki. Nagyon jól tudjuk, hogyan kezdődött ez a tengeri út. Pál könyörgött, hogy ne induljanak el. Ne induljanak el, mert fog érkezni az Euraquilónak nevezett nagy szélvihar. Tombolás, minden nagy próbatételnek lesz kitéve. De nagyon jól tudjuk, hogy a hajó kapitánya, a tulajdonos, és mindazok, akik a kereskedelmi téről is bevételt reméltek a rakományból, nagyon jól tudjuk, hogy nem az észérvekre hallgattak, pláne nem Istenre, meg az ő szolgájára, hanem ők a zsebükre hallgattak, a bevételre. És ez mindent felül írt. És mit olvashatunk, ahogyan követjük nap mint nap az apostolok cselekedetei könyvét, annak olvasása közben, hogy ki kellett dobálni mindent a hajóból, kedves testvérek, mindent, hogy mentsék az életet. Kiderült, hogy a legdrágább rakomány az élet. Minden más egyebet ki kellett górni a hajóból. Minden plusz tehertől meg kellett szabadulni, hogy a legdrágábbat, az életüket menthessék. És kiderült, hogy Pálnak olyan kapcsolata van Istennel, hogy Isten előre meg tudja mondani, hogy mi fog következni a próbatételben. És Isten a lelkére helyezi Pálnak, hogy mondja el ezeknek a viharvert lelkű embereknek, hogy ne féljenek, mert mindenki meg fog menekülni, Pálnak pedig Isten megerősíti a küldetését, ne félj, mert te el fogsz menni Rómába. Küldetésben lévő ember Pál nem csak egyszer kapott egy elhívást, hanem az elhívást Isten mindig megerősíti az ő küldő szavaival. És ez egy csodálatos dolog, hogy mi sem vagyunk egyedül. Isten nem csak elhívott, hanem nap mint nap meg akarja erősíteni küldetésünket az ő csodálatos, hatalmú és erejű igéjével. Próbatételben vagyunk. Pál is abban volt. Egyszerűen ember feletti az a próbatétel, amit Pálnak ki kell állnia, egészen addig, míg meg nem futja teljesen az ő pályáját, míg el nem érkezik oda, hogy elérkezett az én elköltözésemnek ideje. Nem, hogy szűnnének a próbatétele, kedves testvérek, nem, hogy csitulnának azok, hanem amíg Isten szolgája létezik, míg életben van, míg küldetése van, egyre hevesebb próbatételeket kell, hogy kiálljon. Vajon miért? Ott van ez a nagy hajótörés, aztán ez túlélik. Málta szigetére kivetődnek. Elgondolhatjuk, hogy ázottan, fázva, éhesen, víz vette őket körül, de a kiszáradás határán álltak, hiszen ivóvízük nem volt. Gondoljuk el, hogy mennyire el lehettek csigázva, pális. És alig, hogy egy szigetre kivetődnek, már is kikkel találják magukat szembe barbárokkal. Megint ott van a félelem. A hajón, amik hánykódtak, kapaszkodtak az életükért. Erről szólt az egész hajótörés. Kapaszkodni az életért. És amikor kivetődnek, már boldogok lehetnének, hogy megszabadultak, száraz földet fognak érezni a lábuk alatt, barbárok jönnek. És mit hallunk? Istennek van hatalma a barbárok lelkét is jóra indítani, mert Isten mindent jóra fordít azok számára, akik őt keresik és szeretik. Kedves testvérek, a barbárok szeretettel befogadják őket, meleget adnak nekik, enni adnak nekik, oltják a szomjukat. És amikor már megint picit megkönnyebbülnének és megnyugodnának, ismerjük ezt az életünkből, nem újdonság ez, akkor Pálnak a karjába beletapad egy mérges kígyó, egy vipera. Ez már igazán nem hiányzott, mondanánk mi. És pont a kígyó, ugye? Micsoda szimbóluma van a kígyónak. Már is rosszra gondol az ember. És kedves testvérek, mit várnak az emberek? Pálnak a halálát. Azt mondják, hogy bűnöző. Hát aki ekkora nagy vihar túlélt, az Isten haragjának ítéletét túlélte, mekkora bűnöző lehet, hogy most meg a mérges kígyó akar vele végezni. S várják hosszasan, direkt leírja Lukács, és nagyon részletesen ír a próbatételekről, nem véletlenül. Leírja, hogy milyen hosszú időn át figyelték Pált. Hogy fog a próbatételbe megnyilvánulni? Lerázta. Lerázta a kígyót, kedves testvérek, nem ezt kéne nekünk is tenni? A próba tételekbe bizony a világ szeme rajtunk van, kedves testvérek. Családi gondok, egyéni életvezetési problémák, gond a gyermekekkel vagy az unokákkal, vagy baj van a pénzügyek terén, vagy egyszerűen megroppant az egészségem. Rajtunk a világ szeme. Az orvos, az ápoló, a családtagjaink, akik tudják, hogy mi templomba járunk, hogy mi imádkozó lelkületű emberek vagyunk, ha talán úgy mernénk viselkedni, hogy nem várták el tőlünk, egyből visszacsatolnak, hogy hát te templomba jársz, hát el vagy csüggedve, hát neked nincs reménységed, hát mi nem tudunk hinni. De te, aki hiszel, hát hogy lehetsz ilyen? Megszomorodott, elgyengült, örömtelen. Ez a világ ítélete a próbatételbe lévő keresztjének fölött. Hol van a ti hitetek, mondja Jézus, hol van a ti örömötök, hol van a ti békességetek? Le tudjuk-e rázni, kedves testvérek, az ősi kígyót a szívünk körül, a lelki hallásunkról, és ne tudjuk-e neki mondani azt, hogy távozz tőlem, mert megbotránkoztatsz engem. Elhisszük-e, kedves testvérek, hogy elég annyit mondani, hogy Jézus nevében parancsolom neked, hogy távozz el tőlem, és el fog távozni. Az Úr Jézus a lelkünkre helyezi, hogy Takarítsuk el magunk köréből a gonoszt és annak minden dolgát, és az el fog kotródni, amikor az Úr Jézus gyógyít, amikor tanít, amikor hozzáviszik a megszállottakat és a betegeket, mi történik? Nagyon sokszor a gonosz lelkek felismerték az Úr Jézust, és az Úr Jézus parancsolt nekik, hogy távozzanak el belőlük, és azok elmennek, engednek nem embereknek, Jézusnak. Isten felhatalmazott bennünket arra, kedves testvérek, hogy Jézus nevében szabad azt mondani a rossz hangulatunknak, a bánatunknak, a közönyünknek, az erőtlenségünknek, hogy Uram, ronzs le a gonosz minden munkáját bennem, körülöttem, a családomban, a kapcsolatainkban, és Istennek van hatalma ezt Jézus Krisztusért megcselekedni. Pál nem azzal törődik, hogy ki mit fog mondani, hanem lerázza a kígyót a kezéről, és amikor átesnek a várakozás túlsó oldalára, mert egyáltalában nem látják, hogy Pál összedagadna, vagy holtan esne össze, átesnek az emberek a túlsó oldalra, és azt mondják, hogy Isten, ugye? Ilyen a balga ember. Vagy megítél, vagy megdicsőít. Na ezért van nekünk szükségünk Istenre. Nem ítél el, nem dicsőít meg. Mit csinál az emberrel? Szereti. Szereti. És nekünk ezért van szükségünk Istenre. Nincs szükségünk arra, hogy emberek elítéljenek. Nincs szükségünk arra, hogy megdicsőítsenek. Egyre van szükségünk, de elepedünk érte, hogy szeressenek. Isten szeretet. És Pál ezt a szeretetet találta meg. Ebből a szeretetből táplálkozik a próba tételekben, és ez a szeretet hajtja a küldetése véghez vitelére, és tudja, hogy neki Rómába kell mennie. Nem eshet baja, nem történhet vele olyan dolog, hogy idő nap előtt megtörjön az ő élete, lendülete, mert Isten tervébe bele van szőve Pál apostolnak az élete, és neki el kell jutni Rómába, hogy Néró előtt is bizonyságot tegyen arról, hogy kicsoda az élő Krisztus, hogy Isten szeretett. Ez az igazi keresztény küldetés, kedves testvérek. Ezt az örömhírt vinni, Isten szeretett. Vajon amikor beszélünk a szomszédainkkal, vajon amikor lereagálunk egy-egy véleményt, egy-egy eseményt, vajon valóban azt látják-e és hallják-e rólunk, hogy ennek az embernek az a küldetése, hogy az Isten szeretetét vigye ebbe a világba. De nehéz dolog, kedves testvérek, a próbatételekben is megmaradni Isten szeretetében, megmaradni a kegyelemben, és Isten gondoskodik. Gondoskodik a Publius nevű embernek, akinek ez a területe volt itt Málta szigeti, nőhozzá tartozott, nagy tekintélyű ember volt ő. Arról hallunk, hogy az ő életében is vannak próbatételek, mégpedig nem csekély. Arról hallunk, hogy Publius apja lázrohamoktól, vérhastól gyötörve feküdt, és nagy lázba esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. Tehát nem elég, hogy ő maga átveszi Isten szeretetéből a gyógyulást, nem áll meg itt az apostol, kedves testvérek, hogy én már le vagyok rendezve, meggyógyultam, nem haltam bele, és akkor most úgy megpihenünk. Pál küldetésben lévő ember. A küldetésben lévő ember nem tud leülni úgy, hogy nem törődök a másikkal, hogy nem veszem figyelembe azt, hogy a lét szükséglete a lelki gyógyulása. Ez egy csodálatos dolog, kedves testvérek, és ezt mindnyájunknak tanulnunk kell, nekem is, mindnyájunknak. Pál halad tovább, küldetésben lévő élet az övé, és bemegy, és meggyógyítja azt a beteg embert. És amikor ezt megtapasztalják ott a szigeten, akkor nagyon sokan odaviszik a betegeket, hogy Pál rajta keresztül Krisztus gyógyulást adhasson nekik, és nagy megbecsülésben lesz részük. Ugye, hogy Jézus Krisztus mekkorát tud fordítani egy ügyön? Oda mennek nincstelenül, üres kézzel, sőt, Pált bűnözőnek tartják, nem is akármilyennek. S Jézus Krisztus fordít ezen a dolgon, megbecsülésnek fog örvendeni. Kedves testvérek, mi sokszor azért vagyunk elkeseredve, mert nagyon kicsi a hitünk ahhoz, hogy elhiggyük, Jézus Krisztusnak van hatalma, ami életünk dolgain is fordulatot venni. Pedig van hatalma. A miért testvér találkozóra eljutottam, és az egyik bizonyságtevő mondta el, hogy életének egyik nagyon drága alapigéje, azoknak pedig, akik az Istent szeretik, minden a javukra szolgál. És azt mondja, hogy ez volt az ő életigéje. És amikor a feleségével megismerkedett, bár nem kapkodták el ezt a dolgot, az Úr várakoztatta őket, felesége házasságkötés előtt mondta, hogy szeretném veled megosztani az életigémet. Hát mondjad. És mondta, hogy az az ő élet igéje, hogy tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden a javukra szolgál. Eljött a házasságkötés napja. Különösképpen semmit nem szóltak erről az eskető lelkésznek. Az eskető lelkész felolvasta az igét, egyetlen egy igeverset, és az az egyetlen egy igevers az volt, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden a javukra szolgál. És azt mondta Bertalan testvérünk, hogy lehetne még ezt folytatni, mert így kaptak az Istentől gyermekáldást, pedig papírjuk volt róla, hogy nekik nem lehet gyermekük. És az Úr javukra fordította ezt a dolgot. Várni kellett, könyörögni, mély próbatételeken átmenni, de elhitték, mert megtapasztalták, és már tudják, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden a javukra szolgál. És tudjuk, hogy a görög eredetiben hogyan is értelmezendő ez az ige, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik minden körülmények között meg tudnak maradni Isten szeretőknek, azoknak az Isten ereje mindent arra fog munkálni, hogy az a javukra forduljon, a javukra váljon. Sok minden úgy néz ki jelenleg, hogy nem túl jól állnak életünknek lapjai, és mi ezért kétségeskedünk. Hát nem tudjuk, hogy azoknak, akik minden körülmények között meg tudnak maradni Isten szeretőknek, azoknak az Isten mindent a javukra tud és akar fordítani. Ó, hányszor megtette már az életünkben. Ugyan mi vette volna el Istennek a lelkesedését ettől? Isten is küldetésben van, küldetésben az emberi életekért, hogy megmentsen és üdvözítsen bennünket. S aki az élő Krisztusban van, kedves testvérek, annak Isten ad küldetést, részeltet bennünket az ő szolgálatában, és nekünk vinnünk kell az örömüzenetet. Isten szeretet. Pál ezt tapasztalhatja meg e nagy megpróbáltatások végén. 3 hónap elmúltával elindultak egy alexandriai hajón, és leírja Pál, hogy milyen szeretettel fogadják őket lépésről lépésre, míg nem eljut majd Rómába. Ott is, mint ahogyan tette Alexandriába, Efézusba is, itt is először a zsidókat fogja majd magához hívattatni, mert Rómában már házi őrizetben lesz az apostol. És Isten 2 évig megadja neki azt, hogy szabadon hirdesse az Isten igéjét, ő fogoly, házi őrizetben van. De a testvérek akkora lakást bérelnek neki, hogy Pál otthon tanít, fogadja a vendégeket, a keresztény testvéreket, és tanítja mindazokat, akik az Úr útján el szeretnének indulni. Küldetés. Ne mondjuk azt, hogy már idősek vagyunk, hogy ránk már az Isten nem bíz szolgálatot. A szeretet, e földi élet legcsodálatosabb küldetése, És tudjuk, hogy Pál megtanulta, hogyha emberek vagy angyalok nyelvén szólnék, és szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. Az eredeti szöveg értelmében semmivé leszek. Fel lehet bármilyen küldetést mutatni, amit bárki befuthat ebben a földi világban. Letehetünk az asztalra sok minden diplomákat, anyagi karriereket, szellemi, családit, mindenfélét, kedves testvérek. Ezek a küldetések betöltekeznek, célba érünk, de amikor el kell hagynunk ezt a látható világot, akkor mivel a mi testtől született test az, az itt marad. A küldetésben lévő keresztény ember azonban, mivel Krisztus a küldője, olyan küldetésben vesz részt, ahol mennyeieket tud osztani, adni és megvallani az ő élete uráról. Pálnak ez sikerült véghez vinni, mindvégig megmaradni a küldetésben. Isten így legyen velünk is, és áldja meg a mi akaratunkat, a mi lelkünknek szolgálatát. Így hadd olvassam fel a minnyájunk által nagyon szeretett Reményik Sándornak az Akarom című versét, mert ez aztán a küldetések ne továbbja, és Isten fedje fel előttünk egyen-egyenként, hogy az ő szeretett szolgálatában hol a helyünk, és mi a küldetésünk, mikor már ezen az estén is kilépünk majd innen a templomból. Akarom, fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla, lépcső, mint felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak. S az emberek, mikor a mezőn járnak a virágban, hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyet töröl, legyek a csend, mely mindig enyhet ad, a kéz legyek, mely váltig simogat, legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom, legyek a déli bába, mely megjelen, és nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem, legyek a déli bába rónaságon. Legyek a vén föld fekete szívéből egy mély sóhajtás, fel a magas égig, legyek a drót, min üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj. Egyszerű, durván összerút ladik, mit tengerbe visznek mély folyók, s legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a vonót. Amen. Mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, és szeretnénk benned elrejtőzködni. Szeretnénk, Urunk, te benned teljesen otthonra lelni, és úgy elindulni most innen a templomból, Urunk, hogy te veled megyünk, te benned. Úrunk, köszönjük neked a te igédet, és magasztalunk téged azért, hogy ez a sok színűen leírt szenvedése Pálnak, az apostolok cselekedetei könyvének utolsó fejezeteiben, annyira részletesen tárja elénk szinte a mozzanatokig, hogy Pálnak mennyi mindent kellett elszenvednie, megpróbálnia, pedig addig is átélte már az emberek gyűlöletét, ítéletét, mikor megvesszőzték, amikor kigúnyolták, amikor nem fogadták el a bizonyságtételét, de kellett még a hajótörés, kellett még ez a nagy szenvedés, a vipera marása, kellettek még a barbárok, és kellett még egy nagy utazás Rómáig, és kellett még Néró. Ó, Úr Jézus, te tudod, hogy mire van szükségünk, mi szeretnénk kikerülni a próbatételeket, szeretnénk megspórolni azokat, de te tudod, Urunk, a mi dolgainkat, és te látod a mi életünket, olyanok vagyunk, mint egy nagy kőtömb, Urunk, és te látod, hogy milyen lehetőségek rejlenek bennünk, és te meg akarod faragni ezt a kőtömböt, és megpróbál sokszor, Urunk, mert a mennyei világban már nem hallatszik majd a kalapács hangja, ott a köveket összeillesztik majd, itt van lehetőség a formálódásra, hogy Isten szent lelke által a kalapács formája, ami kő szívünket, hogy végre hús szívhez jussunk az Úr Jézus által. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy jöjj velünk az estének további óráiba, te áld meg az éjszakánkat, a pihenésünket. Úrunk, kérünk, hogy óvj meg bennünket a viharoktól, a károktól, ha lehet. Szeretnénk megragadni most is az alkalmat, hogy könyörögjünk mindazokért, akik ezekbe a nagy viharokba elveszítették az otthonaikat, a tetőt a fejük felől, a ruházatukat, a megélhetésüket. Kérünk, Urunk, hogy te állíts melléjük segítő kezeket, és mutasd meg, Urunk, a módját annak is, hogy mi hogyan segíthetünk. Kérünk, drága mennyei édesatyánk, hogy oltalmazd meg bennünket, és leginkább az Anyaszentegyházat, Urunk, mert oly nagy szükségünk van arra, hogy a mai idő próbatételeibe, Urunk, mi te benne tudjunk elrejtőzni. Taníts meg bennünket, Urunk, hogyan kell a kígyót lerázni a kezünkről, a szívünk körülről, hogy eltávozzon tőlünk. Kérünk, Úr Jézus, vezess bennünket szent lelkednek ereje által, s a próbatételekbe bátorítsd meg a mi szívünket, hogy mi hinni tudjuk azt, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra fog szolgálni, mert már a javunkat szolgálja. Így könyörgünk, Urunk, a betegekért, a gyászolókért, a nagy próbatételeket elszenvedőkért, könyörgünk minden keresztjén testvérünkért a világba, s az egész teremtett világért, minden emberért. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, szükségünk van szeretetedre, elhívó, majd küldő szavadra. Kérünk, erősítsd meg a mi keresztény küldetésünket nap, mint nap, a te igéden keresztül Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek velünk való közössége legyen, és maradjon mindenkor, örökkön örökké. Amen.